A Csütörtöki Könyvklub mai adásának vendége Fekete Edina.
Maradjunk a mentális betegségeknél, és én is egy olyan könyvet ajánlanék, Vámos Miklóstól az Anya csak egy van, ami egy depressziós anya öngyilkossági kísérletével kezdődik. Ez a könyv, az Anya csak egy van, ugyanazt a betegséget mutatja be, mint Kácsornak a pokoljárás bipoláriában, tehát a bipoláris depressziót, ami ugye a fent és lentnek a váltakozását jelenti. Csak itt kettő szemszög van, egyrészt az idős anya, aki maga küzd ezzel, és tisztában van vele, hogy ő ebben a betegségben van, de mégis szeretne egy izgalmas életet élni. Illetve a gyereke, Ladó, aki humorista, de mégis ő a fapofa a családban az édesanyjához képest, és ő azt a részt mutatja be, hogy mit tudnak a gyerekeik kezdeni egy ilyen szülővel, akinek ilyen nehézségei vannak. Egyébként egy nagyon vicces könyv, nagyon sok, hát nem hahotázni lehet rajta, de azért az ember sokszor elmosolyodik, mert egy nagyon nagy egyéniség ez az anya, aki 70 körül többször bepasizik, lakást kér a fiától a légyottyaira. Az ilyen felhangolt állapotában, amikor a mániás fázisában van a betegsége, akkor bármire képesnek hiszi magát, elmegy Svájcba, kiborul a fagyi, akkor fölkanalazza a földről. Tehát bármit megtesz, és nagyon vicces szóképzései vannak. Ezeken is sokat lehet mosolyogni. Tehát tudom ajánlani mindenkinek, és így ugye Vámosra jellemző, hogy mindig nagyon jellegzetes, hogy a szereplői hogyan beszélnek. A nagyon jellegzetes stílus talál ki mindig a karaktereinek, és itt is nagyon látszik a szövegben, hogy mikor az, amikor egy felhangolt állapotban van a főszereplő, és mikor van az, amikor depressziós. Ez a 90-es években jelent meg, tehát még megjelenik benne a szocializmus is, mert hiszen a főszereplő abban nőtt fel, így a szóhasználatban, vagy az orvoshoz való viszonyulásban, és most, hogy így belelapoztam készülve erre az adásra, megdöbbentem, hogy sokkolják a pszichiátrián a beteget, sokkolót kap, igen, ez is le van írva az ő szemszögéből, hát ma már ilyet nem csinálnak. Úgyhogy ajánlom mindenkinek, Vámos Miklóstól.
Ez egy jó látlelet arról, hogy hol tartott még a pszichiátriai kezelés.
Igen,
a 90-es évek elején is, és hogy azóta egyébként.
És hogy mennyit változott azóta, igen.
És akkor maradjunk, azt találtuk ki, hogy amikor nincs időnk mélyebben belemenni, de azért ajánlanánk még néhány könyvet elolvasásra, hogy csak így röviden tényleg így a szerző és a cím említésének a szintjén. Még néhány könyvet ajánlanánk nektek ugye ehhez a témához, ehhez a betegség csoporthoz kapcsolódóan. A skizofréniáról szól Nathan Filer a Zuhanás sokja című könyve, amit Nádor Zsófi fordított. Ő egyébként írt egy másik könyvet is, ami egy non-fiction, az pedig a könyv, ami megváltoztatja a gondolkodásodat a mentális betegségekről. Mentális betegek szakápolójaként dolgozott a szerző éveken keresztül, tehát hogy nagyon-nagyon hitelesen ír a skizofréniáról is, meg úgy általában a különböző mentális betegekről, ugye ez a második könyve, ez kifejezetten te többféle mentális betegséggel küzdőnek a saját elbeszélése, és ennek a gyűjteménye. A demenciához kapcsolódóan Szűcs Teri visszatért hozzám az Emlékezet című könyve, az hamarosan meg fog jelenni a Magvetőnél. Ez a demenciáról és az otthonápolásról is szól, és ugyancsak a demenciához kapcsolódóan ajánlanám a saját fordításomat, Richard Osmannek az Utolsó ördög című regényét, ami egy alapvetően ugye egy krimitet nem gondolnánk így első blikre, hogy egyébként a demenciáról is szó van benne, de ugye az egyik főszereplőnek a férje demenciával küzd, és ez különösen fontos lesz. A Férfi, aki kétszer halt meg, című a második részben is, ugye ez a Csütörtöki Nyomozóklubnak az Utolsó ördög, az a negyedik része. A Férfi, aki kétszer halt meg, az pedig a második része. Tehát mind a kettőben kiemelten fontos a demencia, de az Utolsó ördögben meg aztán főleg nagyon nagy hangsúlyt kap, úgyhogy ajánlom azoknak, akik szeretnének belelátni abba, hogy mit jelent betegként ezt átélni, és ezt ugye a tudatunknak, az emlékezetünknek az elvesztését, ugye az átalakulását igazából, a világ érzékelésének a változását, meg az idő érzékelésének főleg annak a megváltozását, és ugye hozzátartozóként hogyan tudunk megküzdeni a szerettünknek az elvesztésével. Szintén a demenciához kapcsolódóan még ajánlom Cecily Enger Anyám ajándékai című könyvét. Ezt Petrika Vicsetit fordította. Ami jó, hogy a szerző, ő már járt korábban is Magyarországon, azt mondom, hogy talán tavaly vagy tavaly előtt volt a Margó vendége, a Fehér térkép című Igen. könyvét uh-huh. mutatták be akkor. De most megint jön, tehát május 8-án lehet majd a Skandináv házban találkozni az írónővel, ugye egy norvég írónőről van szó. És az Anyám ajándéka egy nagyon különleges könyv, nekem nagyon tetszett, mert egyfőle egy ilyen kultúrtörténet is, ugye arról szól, hogy a Alzheimer kóros az elbeszélőnek, ugye az írónőnek egyébként az édesanyja, és amikor már nem tudják otthon ellátni, és ugye otthonba költözik, akkor el kell adni a családnak a házát, ahol ugye az anyukája élt. Ugye, hogy pakolják ki a házat, találnak egy listát, tehát sok-sok évtizeden keresztül vezette az anyukájuk a karácsonyi ajándékoknak a listáját. Nem csak azokat, amiket kaptak a különböző családtagok, hanem amit adtak is egymásnak. És ugye nagyon érdekes, ahogyan egyfelől kibontakozik a lista alapján gyakorlatilag az ajándékozásnak is a története, ugye kultúrtörténete, nyilván Norvégiának is, mert ugye minden ajándék valamilyen módon reflektál Norvégiának az adott épp abban az időszakban a fontos írójára, ugye divatra, nagyon sok mindent megtudhatunk magáról a norvég kultúráról is, és ami még fontosabb, hogy ugye nagyon jól ír Enger az anyukájának a leépüléséről is, de nem csak erről, hanem azt is, hogy a családtagok hogyan dolgozzák ezt fel, és nagyon különböző módon kapcsolódik ehhez ő maga is, a testvérei, illetve az unokák, tehát az elbeszélőnek a gyerekei, a férje. Tehát nagyon érdekes ezt egy ilyen komplexebb, kicsit ilyen nem tudom, ilyen holisztikusabb szempontból látni, tehát nem csak maga a beteg, és mondjuk egy családtag, vagy egy ápoló, hanem tényleg így a különböző módon hozzájuk kapcsolódó családtagok nézőpontjából is. Úgyhogy ezt is nagyon ajánlom, hogyha valaki a demenciával kapcsolatban szeretne így többet tudni, meg egy kicsit belelátni ebbe a betegségbe.
Mióta olvastam ezt az Anyám ajándékai című könyvet, azóta kicsit másképp nézek a karácsonyi listáimra, hogy kinek mit kell vennem. És most már nem törlöm ki a telefonom jegyzetéből.
Én is elgondolkodtam, hogy elkezdem vezetni, mert nagyon-nagyon érdekes az, ahogyan változott úgy általában az ajándékozásnak a kultúrája. Mm-hmm. Tehát tényleg sokkoló ebből a szempontból Igen. is, hogy a 70-es években, meg a 60-as években még mit jelentett Igen. egy-egy ajándék, hogy mire szolgált.
És mennyivel kisebb értékűek Igen. voltak, mint most.
Igen, meg hogy funkcionális, tehát hogy legyen valamilyen haszna. Tehát Igen. nagyon ritkán Igen. volt ennek csak úgy azért, mert hogy kell valamit adni azért valamilyen teljesen értelmetlen dolgot. Tehát hogy mindig volt egy olyan típusú jelentése, meg jelentős.
Ami... Igen, nem az ajándékból vásárolt. Ajándék, ami csak porosodik a fiók alján. Egyébként a demenciához nekem még a Megmaradt Alice-nek című könyv jutott eszembe, amiben egy tudós nő szenved Alzheimerben, és azt a folyamatot viszi végig, ahogy egy olyan embernek, akinek tényleg az agya a legfontosabb munkaeszköze, neki kell elviselnie azt, hogy egyre rosszabb állapotban van, és nagyon megmaradt bennem az a jelenet, amikor öngyilkos szeretne lenni, mert már egyszerűen nem bírja elviselni, hogy mennyire rászorul a családjára, és hogy mennyire nem önmaga már, de hogy elfelejti, ja. hogy mit akar, mindig neki indul, és aztán nem tudja megcsinálni. És még Légrádi Gergelynek a Nélkülem nélküled című könyve egy újabb megjelenés, ami szintén az Alzheimer témáját is feldolgozza. Ezt ajánlanám még.
Folytassuk a meddőséggel?
Jó, folytassuk a meddőséggel. Tabu téma, nagyon kevés könyv íródott róla, és nagyon kevés olyan könyv, ami saját történetet dolgoz fel. Én Lugosi Viktoriának a Dafke című könyvét hoztam, tőle sokan az Ajvét ismerik, ami nagyon népszerű. A Dafkének a címe is mutatja, hogy ugye ellenállunk valaminek, vagy csak azért is sikerülni fog. Ez ebben az esetben ugye az, hogy csak azért is fog születni gyerekünk Lombik programmal. Ez is körülbelül a rendszerváltás után játszódik, tehát ez még a lombikozásnak a hajnala. Uh-huh. Most már azért másképp van, de azok a lelki folyamatok, amiken átmennek a szereplők a könyvben, ma is ugyanúgy megvannak. Szembesülni azzal, hogy természetes úton nem születik gyerekünk, feldolgozni azt, hogy ki a hibás, hogy ezt hogyan tudjuk megbocsájtani magunknak vagy a másiknak. illetve végigmenni azon a sokszor megalázó, kiszolgáltatott helyzeten, ami egy lombik programban mind a nővel, mind a férfival történik, az is nagyon nehéz. És ami jó ebben a könyvben, hogy mindezt annyira különleges humorral írja meg a szerző, hogy önmagukon is nevetnek a szereplők, meg mi is tudunk nevetni a helyzeten, hogy hát lehet ezt így is nézni, és nem csak a keserűség tud benne lenni, hanem az egymásra találás is, akár a humor segítségével. Úgyhogy mindenkinek ajánlom, nem csak azoknak, akik végigmennek ezen, hanem azoknak is, akik nem tudják, hogy igazából ez mit jelent, és hát sokszor sokan előítéletesek ebben a témában is, mert nem értik, hogy miért kell Dafke neki menni ennek a sztorinak. Jó annak, aki ezt nem kell, hogy megtapasztalja ezt a döntést, és azt hiszem, hogy akiknek ilyen nehézségeik vannak, nagy szükségük van az empátiára, úgyhogy egy ilyen könyvvel olvasása után biztos, hogy másképp fogjuk látni az ő helyzetüket.
Most így hirtelen sokkal több könyvet tudnék mondani, ami a gyerekvállalás dilemmájáról szól, hogy szüljünk-e, vagy ez divat. Most nagyon divatos Igen. téma, hogy akarjak-e anya lenni, vagy ne, mik tényleg az ilyen furcsa módon az előnyök, hátrányok, illetve az anyává válásról is. Ugye az Üvegház is részben erről szól, ez is egy ilyen frissebb megjelenés, ugye Szilvia Molnárnak a könyve. Igen. De valóban, tehát magáról a meddőségről most így gondolkodnom kell, hogy nem is tudnék így hirtelen másik könyvet mondani, de akkor gondolom ez valamilyen szinten hiánypótló is volt ez a könyv, amikor megjelent, mert abban az időszakban meg még kevésbé volt ez ilyen irodalmi formában.
Igen, non-fiction kiadványként több van, akár önvallomásként is, de szép irodalmi színvonalon én nem ismerek másikat, és nekem nagyon tetszett a humora, tehát ez főleg azért még inkább.
Igen, az elég egyedi véteszi.
Igen.
Akkor a meddőségről egy éles váltással, a daganatos betegségek témájáról. Ugye ez is egy nagyon érdekes terület, mert egyre több könyv jelenik meg, de ugye előtte soha. Tehát gyakorlatilag ez is egy olyan szinten hiánypótló terület. Én ajánlanék mindenképpen a Szulajka Zsáuadnak a Két királyság határán című könyve. Ezt Bakonyi Berta fordította, és én szerkesztettem, hogy egy kicsit mélyebben ismerem ezt a könyvet. Ez egy hiánypótló könyv, egy leukémiás beteg. Sajnos úgy láttam, hogy kiújult a leukémiája. Ugye nagyon-nagyon híres, ugye az Instagramon is rengetegen követik. Most járhat a 30-as éveiben, és 21-22 éves volt, amikor diagnosztizálták nála a leukémiát. Ebben a könyvben elképesztő őszintességgel ír nagyon-nagyon sok olyan dologról, amit teljesen tabuként kezelnek. Az orvosok is, a hozzátartozók is, úgy általában mindenki. Miközben létfontosságú lenne, hogyha ezeket jobban kibeszélnénk, tehát nem csak a különböző kezeléseknek a mellékhatásairól, ezeknek a megértéséről, az iszonyatos, tehát ugye meddőségről, például mint következményről, ugye bizonyos terápiáknál, hogyha ezek, ugye nyilván ennek a feldolgozásáról, a párkapcsolatról, a szexuális életről, a párunkkal, az, hogy a párjának mit jelent hozzátartozóként, ezzel ugye 20 éves fiatalként, ugye egy fiatal fiúról van szó, ezt az egészet feldolgozni a szülőknek, akkor ugye ebben még egy plusz csavar az amerikai egészségügyi rendszer, és mondjuk neki nagyon nagy szerencséje van, tehát ő tényleg a lehető legjobb ellátást kapja meg New Yorkban. Ugye azt is leírja, hogy erre miért van lehetőség, hogy az ottani biztosítási rendszer azért az nem egy egyszerű feladat, tényleg egy betegként a lehető legjobb ellátást megkapni, és neki hihetetlen szerencséje van ebben. Tehát, hogy mindenkinek, aki valamilyen típusú rák betegséggel küzd, vagy családtagja, vagy hozzátartozója, vagy ismerőse, főleg, hogyha egy 20 évesről van szó, akkor ez nagyon-nagyon fontos ez a könyv, mert nagyon sokat tud segíteni abban, hogy megértsük tényleg azt, amit átélnek a betegek, amit a családtagok átélnek, mik azok a, tényleg, amit hangsúlyoznom kell még egyszer, hogy mik azok a cikinek gondolt tabu témák, amik egyáltalán nem ciki, hogyha erről beszélünk, sőt, nagyon fontos, hogy ezekről őszintén merjenek beszélni a betegek, meg a családtagok, az orvosokkal, az ápolókkal. Ugye az is nagyon fontos, még ebben is ritkán hallunk, hogy mit jelent elveszíteni azokat a barátokat, akiket ugye a kezelés során ismerünk meg, mert ugye nagyon sokáig szorulnak ugye kórházi kezelésre a betegek, és hogy tényleg az a veszteség, ami meg ez az ilyen túlélő bűntudat, ami ugyanúgy megjelenik ebben a könyvben, hogy miért én maradtam életben, és miért nem az a szobatársam, vagy akivel együtt jártunk a kezelések, különböző kezelésekre. Tehát nagyon sokféle szempontból beszél Zhao Ad a borzasztó betegségről, és a gyógyulásáról, és van egy második része a könyvnek, amiben pedig ugye ő már a New York Times-nak elkezdett vezetni egy blogot a kezelése alatt, amit nagyon-nagyon sokan követtek, és rengetegen írtak neki. És
sorstársak?
Igen, valamilyen módon sorstársak, tehát volt, aki személyesen érintett, hogy valaki egy szerettét veszítette el, vagy túlélő volt, meggyógyult, és akkor ugye így akart neki erőt adni, vagy egészen más helyzetben, tehát mondjuk ilyen egy börtönben ilyen életfogytiglanra ítélt, írt neki, hogy ez a fajta ilyen bezártságnak az érzése miatt tudott kapcsolódni a Szulejka Zsáhuadhoz. A könyv második részében pedig terápiás folyamatként, meg úgy, hogy egy kicsit így, mert ugye azt leírja, hogy nincs olyan, hogy vissza, tehát hogy folytatja az életét. Tehát, hogy ez nem tört, nincs olyan, hogy ez nem változtatja meg örökre a betegeknek az életét. Tehát tetlenség azt várni, hogy akkor, ha meggyógyult, tehát mondjuk vége van a terápiának, és gyógyultnak nyilvánítják a kezelőorvosai, akkor ő ugyanonnan folytathatja tovább az életét. Uh-huh. És hogy nála ugye egy teljesen más életbe, és ez a két királyság határán, ez pont ez a fajta élet, amiben ő úgy gondolja, hogy leukémiás betegként így bekerült.
De ez az élet és a halál? Ez a két?
Nem, hanem a betegek és a nem betegeknek a világa.
Uh-huh. Hogy akinek hogy ez megvan ez más. A tapasztalása?
Igen, igen, és hogy ez egy nagyon-nagyon más. Uh-huh. Tehát nyilván teljesen másképp látják ők, és nem elvárható, hogy én is egyébként ugyanígy lássam, de borzasztóan sokat segít abban, hogy megértsem, hogy tényleg ő mind ment keresztül, hogy miért kerültek teljesen máshova számára a prioritások is, hogy minek mekkora jelentősége van, és ebben a második részben pedig felkeresi ezeket az embereket, akiknek írt, és egy ilyen ország körüli, egy ilyen road movie, vagy egy ilyen könyv, utazókönyv jelleggel, érdekes. Ugye egyedül neki vág Amerikának. És ugye kicsit ír ezeknek az embereknek is az élettörténetről, tehát nagyon másfajta sorsokat is megismerünk, meg ott is alapvetően a feldolgozásnak a különböző módjait, és az, hogy mi az, ami segít akár a gyászt feldolgozni, a veszteséget, akár a ugye ennek a betegségnek a folyamatos fenyegetését, mert ugye soha nem lehet tudni, hogy mikor fog kiújulni. Tényleg nagyon ajánlom ezt a könyvet. Mindenkinek nagyon sokat segít abban, hogy akár feldolgozza a saját betegségét, vagy valamelyik szerettének a betegségét.
Én ezt kapcsolódóan Tari Anna Máriának a Sejtem című könyvét tudom ajánlani. Ez egy korábbi kiadvány, és nem tudom, miért olvastam el, mert szerencsére nem vagyok érintett sem én, sem a családom, de valamiért nagyon érdekelt ez a téma. És ő a lelki folyamatokat írja le a betegség során, hogy min megy keresztül a beteg. Ez tulajdonképpen olyasmi, mint a gyász, hogy a tagadástól eljut az elfogadásig és a megküzdésig. Illetve, hogy min mennek keresztül a családtagok, és hogy hogyan tudnak segíteni, és hogyan tudják elkerülni azt, hogy a betegségbe beleroppanjon mondjuk a kapcsolat. Mert ugye nagyon sokan elválnak, ami hihetetlen, hogy akkor válnak el, amikor a legnagyobb bajban vannak. Tehát ajánlom ezt a könyvet, Tari Anna Máriától a Sejtem.
Nagyon köszönöm, hogy a vendégem voltál, Edina, és köszönöm szépen az ajánlásokat.
Köszönöm a meghívást.
És akkor szerintem majd lesz még folytatás.
Sziasztok!
Sziasztok!